Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Kézdivásárhelyről jelentkezünk, dr. Ambrus Ágnes nyugalmazott egyetemi oktató vendégei vagyunk. Általános iskolai tanulmányait Gyergyó Csomafalván, középiskolai tanulmányait Gyergyó Alfaluban végezte. 1971 és 1975 között a Bábesbólyai Tudományegyetem bölcsészkarának magyar-orosz szakos hallgatója volt. 1975-ben került Kézdivásárhelyre, ahol 1990-ig tanított az egyes számú liceumban. Itt mindvégig versmondó és színjátszókört vezetett, bizonyítva, hogy egy szakliceum és a diktatúra körülményei közepette is lehetséges az identitásőrzés és az igényes munka. Igaz, mindezért 1976 őszétől a Securitate állandó vendége volt. Közben a Városi Népszínházban rendezett, szerkesztője volt a Székely Újságnak, és a 90-es években egyszerre volt Kézdivásárhelyen a visszaállított középfokú tanítóképző tanára és Kovászna megye magyar szakos tanfelügyelője. Ma is tevékeny. Az Erdélyben hivatalosan bejegyzett Történelmi Vitézi Lovagrend Egyesület kommunikációs és kulturális előadója, valamint Kézdi szék tiszteletbeli székkapitánya. Emellett a Székely-székek Fóruma rendezvénysorozat egyik szervezője és előadója, egyik vezető személyisége a Borsos Miklós Művészetért Alapítvány által 1997-ben létrehozott Csomafalvi Értelmiségi Közéleti Fórumának és kezdeményezője a Székely Nemzetgyűlés kezdeményező testületének. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, műsorunkat felvételről sugározzuk.
Mikrofonunkkal Kézdivásárhelyen vagyunk dr. Ambrus Ágnes egyetemi oktatónál. Az adásidő az túl kevés, hogy mindenről bőven beszéljünk, de néhány dolgot ki kell emeljünk a karrierjéből, hogy jött az ötlet, hogy egyáltalán tanárnak menjen valaki. Abban az időben ez megszokott volt, könnyen ment, vagy azért megvoltak ennek is a nehézségei?
Erre azt kell válaszolnom, hogy könnyen ment. Azért ment könnyen, mert kiváló tanáraim voltak. Közhely, amikor mindig arra hivatkozunk, hogy példaképek voltak ők, de el kell mondanom, hogy az én magyar tanárom tényleg olyan példaképen volt, hogy magától adódott az, hogy én is a tanári pályát, és pedig a magyar tanári pályát válassza. Papkincses emese volt Gyergyó Alfaluban, és azt is el kell mondanom, hogy akkor Gyergyó Alfaluban egy olyan középiskola működött, ahol kiváló tanárok voltak. Ezek a tanárok később aztán elkerültek, és jelentős karriert futottak be Csíkszeredában, főtanfelügyelő helyettes volt Kovács János, például, aki nekem a földrajzot tanította, Papkincses emese is később Csíkszeredában, íróként is jelentős volt, illetve rendezőként is jelentős volt, másokat is említhetnék, de velük példázom azt, hogy milyen kiváló tanárok voltak, úgyhogy az ő példájuk is előttem lebegett, és olyan természetes volt az, hogy tanár legyek, és hogy magyar tanár legyek.
Otthon a családban kellett sokat beszélni arról, hogy milyen legyen a pályaválasztás? Egyértelmű volt otthon is, amikor azt mondtuk, hogy már pedig én tanár szeretnék lenni.
Mondhatom azt, hogy egyértelmű volt, igaz, amiatt, és ez most nem dicsekvés, de az első osztálytól kezdődően kitűnő tanuló voltam. Egyébként én szintízessel érettségiztem, úgyhogy más pályát is el lehetett képzelni. Édesanyám volt, aki kacérkodott azzal, hogy talán mehetnék az orvosira, de amikor én ezt eldöntöttem, hogy magyar tanár szeretnék lenni, akkor elfogadták, és nem volt ez nehéz.
A családban már volt tanító vagy tanár?
Nem volt a családban. Egyszerű szülő gyereke vagyok. Egyébként a nagyapám egy ilyen híresen nagy mesélő, olvasó ember volt, és a családból ő volt nekem a példaképem. Kedvenc unokája is voltam, mert amikor kisgyerek voltam, és bárhova mentünk, nekem mindig mesélt, és tanította Szilaj Pistát, ő végig tudta, és végig mondta, gombászni mentünk, és akkor én tanultam vele Szilaj Pistát, vagy János Vitézt, és ehhez hasonló. Úgyhogy tanár nem volt, de ő a névtelen tanító, ugye, ő volt nekem a családban.
Kell egyfajta magamutogatás is a tanári pályához? Ezt most jó értelembe kérdezem, mert ez körülbelül olyan, mint a színészkedés is, amiben része volt a tanárnőnek, hogy azért ki kell állni emberek elé. És ott azért jó meganalizálják a gyerekek, hogy a hajam hogy áll, milyen ruhát vettem fel, a krétával hogy írok, és csomó olyan dolgot, amikor eldöntöm, hogy tanító vagy tanár legyek, talán eszébe sem jut senkinek.
Ez így van, amikor én a tanári pályát választottam, ez nem jutott eszembe, de attól kezdődően, amikor én tanár lettem, mindezek, amit felsorolt most itt, ezek fontosak lettek számomra, és igenis kell úgynevezett pozitív értelembe vett magamutogatás, szereplés, mert egy tanárnak én szerintem kiváló előadónak kell lenni. Akármilyen bonyolult és korszerű, modern eszközök vannak, a tanár a maga testével, a maga mimikájával, a maga hangjával, az pótolhatatlan, és mindezeket ki kell használnia a tanárnak ahhoz, hogy hatásos legyen, ahhoz, hogy elragadó legyen, ahhoz, hogy magával tudja ragadni a diákokat. Én ezt mindig nagyon-nagyon fontosnak találtam, és egyébként a visszajelzések is olyanok a volt tanítványok részéről, hogy ez az, ami leginkább megmaradt nekik az én tanárságomból is. 1990-ig a rendszerváltásig itt Kézdivásárhelyen én egy szakliceumban tanítottam. De nagy vesztesége volt a környéknek és a városnak az, hogy az 50-es évek végén itt megszüntették a magyar tanítóképzést. Mi ezt tudtuk, és amikor a rendszerváltás után összeültünk, az első gondolatunk az volt, hogy vissza kell alakítani a képzőt, és ezt is tettük, kezdeményeztük már 90 januárjában, úgyhogy 90 őszén már középfokon megtörtént az első felvételi, de ugyanakkor nem csak középfokon, hanem úgynevezett posztliceális tagozat is létesült. Ez nagyon-nagyon fontos volt, mert annyira elsorvasztották a tanítóképzést, nyilván ennek az volt az oka, hogy úgy tervezték, hogy magyar osztályok se legyenek. Annyira elsorvasztották a tanítóképzést, hogy magyar tanító már nagyon-nagyon kevés volt. Ezért fontos volt az, hogy középfokon is 5 éves volt akkor a tanítóképző, és 3 éves a posztszociális tagozat. A posztszociális tagozat volt nappali is, és volt látogatás nélkül is, így hétvégén is tanítottunk, és így végzett néhány nemzedék, még nem. 1999-ben főiskolai szinten is megalakult a tanítóképzés, ami utána a 2000-es évek elején átalakult egyetemi képzésé, és így létesült itt Kézdivásárhelyen is a Bábes-Bolyai Tudományegyetemnek a kihelyezett tagozata. Főiskolaként és a Bábeshez tartoztunk, de utána egyetemi rangú lett, 3 éves itt a képzés és a Bábesbolyainak a kihelyezett tagozataként működtünk. Sajnos most már Kézdivásárhelyen nem működik, Székelyföldön egyedül Székelyudvarhelyen működik a kihelyezett tagozat. Itt elsorvadt oktatóhiány egyéb okok miatt 2015-16 után már felvételi nem volt, kimenő évfolyamok voltak, és itt a képzés befejeződött.
Lehetett valamilyen szinten kompenzálni azokat az éveket, amikor nem lehetett tanárokat, tanítókat képezni? Be lehetett hozni valamilyen szinten a lemaradást, vagy a hiányt?
Be lehetett hozni. Pontosan azért, mert több évig, évtizedig nem volt képzés, és olyanok, akik szerettek volna pedagógusok lenni, elhivatottak voltak, nagyon-nagyon értelmesek voltak, azok valahol máshol helyezkedtek el, még a 20-as éveik elején voltak, és így tömegesen jöttek, felvételiztek. Olyan túljelentkezés volt egyébként a középiskolai tanítóképző osztályokban is, és a poszticiális osztályokban is, hogy néha 4-5-en jelentkeztek egy helyre. Azok a nemzedékek kiválóak voltak ma is itt Kovászna megyében, és nem csak Kovászna megyében, hanem Brassó megyében is, mert Brassóból is jöttek ide, és sokan jöttek érdekes módon Hargita megyéből is, a gyímesekből. Tehát több olyan tanítónéni, óvónéni működik ma gyímesekben, akik itt nálunk végeztek, és valóban kiváló pedagógusok lettek. Ők most úgy 40 évesek, vannak, akik már az 50 évet is elérték, vagy fiatalabbak is, de ezek a nemzedikek kiváló képességűek voltak, és utána bebizonyosodott, hogy elhivatottak is voltak.
A tanáraik azok még a régi vágású tanárok voltak. Az utóbbi időben nagyon sokszor azt hallom, hogy most az egyetemeken is egészen más a szemlélet, már nem úgy tanítunk, vagy nem úgy képezzük az utánpótlást, mint régebben. Most erről lehet vitatkozni, hogy ez most jó vagy nem jó, de vajon a pálya elhagyás annak is köszönhető, hogy ma nem olyan a képzés, nem úgy ragaszkodnak a szakmához, akár a tanítók, tanárok is, mert ezek a diákok, akik ma is még tanítanak, azt jelenti, hogy kaptak valami olyan útravalót, ami nem engedi meg a lelkiismeretüknek, hogy feladják, mert egyfajta küldetést teljesítenek azáltal, hogy az utánuk jövő generációt próbálják felvértezni.
Szerintem az egyetemi képzés talán valamikor régebben is így lehetett, erről nincs tapasztalatom, de személytelenebb, mint ahogyan azt mi csináltuk. Mert azzal együtt, hogy mi a középiskolában is tanítottunk, és ott megvolt az a tapasztalatunk, hogy a tanár-diák kapcsolat az akkor épül igazán jól, hogyha órán kívül is vannak tevékenységek. Mi úgy alakítottuk a poszticiális képzést is, utána pedig a főiskolai képzést és egyetemi képzést is, hogy ugyanúgy, mint ahogy a nevelést fontosnak tartottuk az oktatás mellett a középiskolában, itt is nagyon-nagyon fontosnak találtuk. Én például a hallgatóknak mesemondó versenyt szerveztem. Én nem úgy szerveztem a mesemondó versenyt, hogy jaj, kiválasztok 2 vagy 3-at, és akkor ők majd versenyeznek, a legtehetségesebbek, a legügyesebbek. Nekem az volt az elvem, hogy egy tanítónak, óvónőnek mindenkinek ügyesnek kell lennie. Tehát annak megvolt az évfolyam szintű szakasza, ahol mindenkinek részt kellett vennie. Ez természetes volt, ők ezt így fogadták el, és szerették, hogy így vettek részt, utána volt a következő szakasz, amikor a legjobbak versenyeztek, de ugyanígy másfajta versenyeket is. Itt kell említenem a Kossuth Szónok versenyt, mert ez a verseny még Magyarországon is új volt. 1999-ben szervezték, kezdeményezték először Budapesten a Kossuth Szónok versenyt. Pontosan azzal a céllal, hogy a leendő pedagógusoknak, jogászoknak, teológusoknak kell tudni kell, merni szépen beszélni közönség előtt. Fellépni kell tudni. Minket már 2000-ben meghívtak erre a versenyre. Én nagyon izgultam, teljesen új típusú verseny volt. Kellett egy mottóra, egy előre megírt beszéddel jelentkeznie a résztvevőnek, utána pedig ott adtak a második fordulóban ismét csak egy mottót, és arra improvizálni kellett nagyon-nagyon rövid felkészülés után, és egy rövid 3 perces beszédet elmondani. Erre a versenynek 2000-ben jelentkeztünk, és 2000-től kezdődően minden évben részt vettem egy vagy két hallgatóval Budapesten ezen a versenyen, és sikerült majdnem mindig díjat is elhozni, de nem is ez volt a legfontosabb, hogy díjat hozunk el, hanem mindaz, ami ezt megelőzte, mert végül is itt meghonosítottuk az erdélyi Kossuth szónokversenyt, az erdélyi szakaszát ennek, és pedig nem csak úgy, hogy itt Kézdivásárhelyen, hanem erre egész Erdélyből hívtunk hasonló típusú főiskoláról, egyetemről, és aztán bekapcsoltuk a középiskolásokat is, úgyhogy ennek a budapesti versenynek az erdélyi tagozatát itt szerveztük meg Kézdivásárhelyen. Itt is úgy volt, hogy évfolyam szinten mindenkinek, hiszen nem csak a kiváló szónokoknak kell tudni közönség előtt szabadon megnyilvánulni, beszélni, hiszen egy pedagógusnak, egy óvonéninek, egy tanítónéninek szülők iskoláját kell tartania, hozzá kell szólni egy első fokozati dolgozat megvédésénél, és én úgy neveltem ezt idézőjelben, mondom őket, hogy ezt szabadon kell megtenni, nem az, hogy leírok, kimásolok valahonnan, és azt jól, rosszul felolvasom, hanem kell tudni beszélni, és szülőértekezleten meg kell tudni szólalni, vagy iskolaavatón, vagy egy névadó ünnepségen, vagy könyvtáravaton, és így tovább. Ezért ezeknek megvoltak az évfolyam szintű versenyei, majd pedig utána a következő szakaszok. És én örömmel tapasztalom azt, hogy most is, amikor meghívnak például elsőfokozati védésre, és amikor az én volt tanítványaim következnek hozzászólásra, akkor ők szépen szabadot beszélnek, és valahogy érzem, hogy megtartották azt, amit akkor tanultak.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nagyon sok verseny állott a tanár-tanító jelöltek mögött, gondolom, amikor a színjátszásban is kipróbáltuk őket. Mindig azok voltak a színjátszók is, akik jól teljesítettek egy-egy ilyen szavaló versenyen, vagy egy-egy ilyen összeállításban?
Például én, amikor egy középiskolai osztályban tanítottam, Lázár Ervinnek a Négy Szövetű Kerek Erdőjét vettem elő, és abból az osztályból majdnem mindenki részt vett. Úgy igyekeztem megszervezni. Egyébként a Nészegleti Kerekerdőt dramaturgiailag átdolgoztuk, és nagy sikerünk volt vele, úgyhogy voltunk táborban, Pakson, az egész csapat részt vett a táborban, és be is mutattuk ott, nagy sikere volt. Ugyanígy, amikor a posztliceális osztályomnak, mert az első posztliceális osztálynak én voltam az osztályfőnöke, és úgy alakítottunk egy közösségi életet, hogy együtt élt az egész csapat, nagyon-nagyon jó osztály volt, és amikor műsorokat állítottunk össze, akkor mindenki a színpadon volt. Ugye nem zenét tanítottam, de az osztályban volt egy kiváló zenész, fiatalember, Vikol Kálmán. Ő osztályszintű kórust is létesített, úgyhogy egy osztályszintű kórus úgy működött így, hogy aztán utána városszinten abból nőtt ki a kántusz kamarakórus. Én minden próbán ott voltam. Kálmán vezényelt, Kálmán választotta ki a darabokat, és felléptek, sőt, eljutottunk Budapestig is, Budapesten a Mátyás templomban is énekelt ez a kis kórus, mert kapcsolatunk volt a budapesti tanítóképző főiskolával.
Ma is sokan emlegetik a Vérnász című darabot. Ez mitől lett olyan híres?
Ez 90 előtt volt a Vérnász című darab. Akkor is színjátszással is foglalkoztam, diákokkal is, de művelődési házon belül is, népszínházi keretek között is, felnőtt műkedvelőkkel. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy a Vérnászban megtaláltuk azt a népiességet, azt a jó értelemben vett nemes népiességet, ami tulajdonképpen a mi népiességünkre is emlékeztet, vagy összevethető, vagy hasonlítható. Például a jelmezeket is mi terveztük meg ugye magunknak, és stilizáltan olyan jelmezek voltak, amelyek itt a székely népviseletre emlékeztetnek. A vőlegény csizmában, és olyan nadrágban, amelyet a falusi emberek viselnek, és olyan mellényben, és olyan ingben, amely egy székely falusi ünneplőjének is minősíthető. Tehát mi a Vérnászban megtaláltuk azt a közös gyökeret, ami úgy érzem, hogy a székely és a spanyol népi világot rokonítja. Kiváló műkedvelők voltak, és nagy-nagy sikerünk volt. Bejártuk Székelyföldet, sőt, eljutottunk Szebenig, Brassóban is voltunk, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Gyergyószent Miklós. Érdekes, hogy éppen Bocsárdi akkor volt Gyergyóban a figurának a megalapítója, és akkor rendezte ő ott, és akkor mutatták be a Vérnászt, de eljöttek, megnézték a miénket is, természetesen mi is megnéztük. Hát teljesen ugye más volt, a miénk sokkal klasszikusabb volt, az övék sokkal inkább mozgásszínházi, de kölcsönösen értékeltük egymás produkcióját.
Abban az időben az elvtársak megmondták, hogy mit hogy kell csinálni? Vagy azért, hogyha látták, hogy ebből jó dolog jön ki, nem kormányellenes vagy államellenes az üzenete, akkor szabad utat adtak neki?
Ez azért nem volt olyan egyszerű, mert mindig volt egy vizionálás. Arra a vizionálásra kijöttek, és próbáltak beleszólni is, vagy volt eset, szerencsére nem úgy, hogy a vizionáláskor tiltották be, hanem a darabválasztás után. Érdekes, hogy egy mesejátékot kezdtem rendezni, már szereposztás megvolt, már próbálni kezdtük, a Taligás király egyébként. Mondjuk szándékosan választottam, és ennek megvolt az üzenete a Taligás királynak, mikor a diktátor elől el kell menekülni egy szigetre, és aztán a diktátor ugye megbűhődik. Ezt a mesejátékot betiltották. Tehát azért volt szolgálatos fül, szolgálatos száj, aki jelezte, hogy ebben azért több van, mint egy egyszerű mesejátékban, és azt betiltották. Szerencsére volt a Megéneklünk Románia mozgalom, és nekik is feladatuk volt az, hogy legyen művelődési élet város szinten, és ezért, hogyha az ember nagyon-nagyon kiállt, akkor be tudott mutatni, és én csak is olyan darabokat választottam, amelyeket bármikor, bármilyen körülmények között bemutattam volna. Ezt nem adtam fel, és erre azért el szeretnék mondani egy példát. Pontosan 89 tavaszán volt, amikor a pártbizottsághoz behívattak, hogy a Megéneklünk Romániának a helyi szakaszán jelentkeznie kell egy valamilyen műsorral a pedagógusoknak is. Azt mondtam, jó, semmi gond, fogunk mi jelentkezni. Én összeválogattam szülőföldről szóló verseket, Farkas Árpád, Magyari Lajos, Kányádi Sándor, és árnyjáték volt benne. Van egy kiváló fotós itt Kézdivásárhelyen, Bartas Zsolt, tőle fotókat kértem ehhez, vetített beszélgettünk, és én gondoltam, hogy készítettem egy nagyon jó műsort. Biztos, hogy nem juthatunk tovább, mert aki tovább jut, ilyen Ceausescu-ról szóló verseket, meg nemzeti színű lobogókat kell lobogtatni, nem jutunk tovább, de szívesen, örömmel készítettünk egy műsort, amit szeretünk. És mit ad Isten? Tovább jutottak a következő szakaszra. Eljutottunk a megyei szakaszig. Na hát elmentünk oda, és mi ilyen hosszú, sötét szoknya, fehér blúz, tehát nagyon ilyen nemes eleganciával jelentek meg a hölgyek, férfiak is, hát ismét tovább juttattak. Eljutottunk az országos szakaszra. Akkor már behívatott a művelődési háznak az igazgatója, hogy valamit itt tenni kéne, tehát valami más versek is kellenének, baj lesz, akkor már le kellett fordítani mindent, hát nyilván a verseket prózába, hát a tartalmát fordítottuk le, és eljutottunk Szebenig, mert akkor úgy volt, hogy ilyen regionális szinteken szervezték meg az országos, de összemérték az országos szakaszokat, még megérkeztünk Szebenbe, próbálni kellett a verseny előtti napon, néztük, hogy kik vannak, mindenki ott rohangáltak, nemzeti szín szalagokkal, lobogókkal, olyan díszletek voltak, na hát gondoltok, hát mi innen teljesen kilógunk. A művelődési házigazgatója meg is volt ijedve, mondta, hogy baj lesz. Ez már 89 nyara volt. Ugye azért a levegőben benne volt, benne lehetett, és voltak, akik háttérből még többet tudtak, mint mi. Na, a tény az, hogy ránk kerül a sor, mi ezt bemutattuk teljes magyar nyelven, egy szó se románul, egy szó se a pártról, és jön a művelődési háznak az igazgatója, hogy hivatják a rendezőt, úgyhogy le kell mennem a zsűrihez. Most is emlékszem, ahogy lementem, és egyetlen tagja a zsűrinek katonai egyenruhában volt. És az a tiszt felállt, levette a fejfedőjét, és azt mondta nekem, hogy amennyi nobili, nobili vor römönne. És mi első díjjal jöttünk onnan haza, úgyhogy ez nekem nagyon-nagyon emlékezetes, hogy aki kitart, megérzik még azok is, akik mást vártak volna, vagy mást láttak egyébként másoktól.
A Securitate nem rendelte be?
De. 1976. novemberében hívtak be először, akkor azért, mert éppen fiatal tanárként a reformkor irodalmát tanítottam, és teljes természetességgel tanítottam a himnuszt, és tanítottam Petőfi Sándortól a nemzeti dalt. Arra gondoltam, hogy a diákok közül sugott be valaki, de vastag dossziém tanulmányozása után megtudtam, hogy én nem, hanem az egyik diák hazament, és egy olyan helyen lakott, akit lehallgattak, és otthon elmondta, hogy neki milyen magyar tanára van, hogy ők mit tanultak ma az iskolában, hogy a himnuszt meghallgatták, és így kerültem legelőször a Securitate-nak a látókörébe, és attól kezdődően nagyon-nagyon sokszor, de valahogy azzal, hogy úgy sem, és akkor is úgy, ahogyan én látom, és ahogyan én gondolom, egyrészt az irodalomtanítást, másrészt a másfajta nevelését a diákoknak, kihúztam 90-ig, de úgy, hogy azt el kell mondanom, hogy Magyarországra se kaptam útlevelet. Egészen 90-ig egyetemi hallgatókoromban nyári egyetemre küldtek az egyetemről Debrecenbe, és akkor voltam először utoljára, és utána 90 után voltam Magyarországon, arról ne is beszéljek, hogy nyugatra vagy erre, arra, hogy járhattam volna.
tudtuk, hogy meg vagyok figyelve. 75 után azért úgy benne volt, hogy olyan szemek néznek, kísérnek, akik nagy valószínűséggel nem a szépségemet nézik.
Természetesen igen, mert nagyon sokszor vendég voltam. Azt pontosan nem tudtam, hogy kiktől, honnan kapják az információkat, de mindent tudtak. A különböző könyvemutatók utáni beszélgetéseket közöttünk a szűk körben, akik utána bizalmasabban beszélgettünk, azokról is mentek a jelentések. Kitűnően szervezettek voltak itt is, mint az egész országban, és ugye mindenhol a magyar tanárok, elsősorban ők, a Securitate-nak a látókörébe kerültek, voltak, akik eljutottak odáig sajnos, hogy súlyosabb következményei is lettek, de azt végigélni, hogy végigfigyelnek, hogy egyáltalán még az a szabadság sem adódik meg, ami úgy általában másoknak, hogy elmenni egy magyar tanárnak Magyarországra, hogy azokat a helyeket bejárni, amikről tanított. 90 után tudtam bejárni, hogy Berzsenyi hol született, Kölcseihez kötődő emlékhelyeket, stb. Ezeket én nem láthattam, vagy nem mehettem el ide. Egyébként az az érzet is mindig ott volt az emberbe, hogy ebből még súlyosabb dolog is kisülhet, tehát súlyosabb következményei is lehetnek, és ugye kisgyerekekkel, két kisgyerekem volt, nem volt ez leányálom végigélni, de én annak örülök, mert amikor a rendszerváltás volt, a Székelyújság szerkesztőségében dolgoztam, és mivel itt a rendőrségről kidobálták a dolgokat, ugye, eljutott hozzánk például a Securitate főnökének egy dolgozata, amelyben arról értekezett, hogy a katolikus egyház, illetve a katolikus papok hogyan és miként a rendszer ellenségei. És én ezt megírtam a Székelyújságban, illetve ezt a dolgozatot ismertette. Nyugdíjas volt már a Securitate volt főnöke, és bejött egyenesen megfenyegetett, mert két részben kívántam, és közöltem is két részben, és az első rész megjelenése után, hogy nehogy megpróbáljam a második részt is megjelentetni, mert mondta, hogy igen, mert a rendszer elvárta, hogy ilyeneket írjon, és ő nem tehetett egyebet, és akkor én azt mondtam neki, amit most is elmondok, hogy én is abban a rendszerben írtam meg az első fokozati dolgozatomat. A rendszer elvárta akkor is, hogy esetleg egy Ceausescu idézet legyen benne, vagy olyan hivatkozás, ami a párt utasításnak felel meg, de én bármelyik pillanatban vállalom azt a dolgozatot, mert ilyet nem tettem meg.
Megjelent a második rész?
Természetesen megjelent.
Lett ennek következménye?
Nem. Annyi igen, hogy amikor este későn jöttem az a szerkesztőségből, akkor nem a járdán jöttem, mert tartottam attól, hogy valamelyik kapu alól valaki kijön és fejbe ver, hanem az út közepén jöttem. Ez a következménye volt csak.
Amikor elolvastuk a dossziénkat, hogy ki jelentett és mit jelentett rólam, van közöttük olyan személy, akiről nem feltételezte volna, hogy ez ellenem beszél?
Volt. Igen. Igen.
És azóta milyen a kapcsolatuk?
Amikor a dossziém legelőször a kezembe került, akkor éreztem igazán legnagyobb félelmet. Érdekes, hogy 89 előtt, hogy ki kell tartani, ki kell bírni, stb. Nem éreztem ezt. Úgyhogy valahogy akkor zuhant rám, és akkor éreztem meg, hogy milyen veszélyben voltam. Gondolkodtam, és eldöntöttem, hogy vagy azt teszem, hogy innen elmegyek, nem csak Kézdivásárhelyről, hanem talán az országból is, vagy azt teszem, hogy valahogy leülepítem, és nem foglalkozom ezzel. Nem foglalkozom ezzel, és túllépek ezen. Nem vájkálok ebben, sem ilyen bosszú, sem egyéb nem foglalkoztat. Én úgy éreztem, hogy csak így lehet túlélni.
De megbeszélte az illetővel, hogy tud arról, hogy miket írt rólam?
Nem. De ő is tudta, és én is tudtam. Mi soha nem beszéltünk róla. Nem is azt akarom mondani, hogy felmentem. Egyáltalán nem mentem fel, mert én szerintem közöttük olyan is volt, hogy aki azért, hogy tovább haladjon, vagy esetleg anyagi juttatás miatt is lett bedolgozója a szekuritáténak. Érdekes, hogy most rákérdezett, és ezen nem is gondolkodtam ennyire mélyen, hogy miért nem is beszéltünk, vagy miért nem. Valahogy azt is gondoltam, hogy ez méltatlan hozzám, vagy nem foglalkozom ezzel, hanem megtalálom magamnak az új feladatokat, és azokkal foglalkozom.
Dr. Ambrus Ágnes nem gondolja, hogy a mai világban is folytatódik ugyanaz, ami a kommunizmusban. Most is besugunk, most is emberek ellen dolgozunk, csak most már lehet, hogy nem úgy sugunk be, mint régebben, hanem most mindent közkincsé teszünk a közösségi médiába, vagy csak véletlenül elszóljuk magunkat valahol, de folytatódik csak egy kicsit más köntösben.
Bizonyos vonatkozásban még csak nem is más köntösben, mert én tagja vagyok a történelmi vitézi rendnek. És rendkívül sok olyan eseményt szerveztünk, most már azt kell mondanom, hogy több mint egy évtized alatt, én 2010 óta vagyok tagja, székkapitány voltam, közel egy évtizedig, most tiszteletbeli székkapitány, de most is besegítek a szervezésekbe. Több olyan eseményt szerveztünk, ahova teljes nagy erővel kivonult a rendőrség, mert például amikor itt a Katrusában a Doni eseményekre emlékeztető keresztet állítottunk, és ott nagy tömeg jelent meg. Lent legalább annyi autó, és autóban majdnem annyi ember volt a rendőrség részéről, mint mi ott, akik emlékeztünk. Tehát ilyen vonatkozásban érzékelhető most is az, hogy követik, valahonnan tudják, ebben igaza van, hogy nem olyan nehéz megtudni, mert hát közzétesszük az eseményeket, és a Facebookon is közzétesszük, meghívókat küldünk, meghívók készülnek, de azért szemmel tartják ezeket az eseményeket.
De mire gondolnak, hogy vajon mi fog ott történni?
Volt egy olyan esemény, mert emléktúrát is szerveztünk, mivel, hogy többen ilyen menetoszlopszerűen vonultunk ki a Katrusába, tehát közel 20 kilométert, akkor be kellett jelenteni ezt a rendőrségnél, úgyhogy van arról tapasztalatom, hogy mire gondolnak. Arra gondolnak, hogy mi ezekre a magyar eseményekre ne emlékezzünk, vagy felejtsük el. Egyáltalán ez alkalom a közösségépítésre, vagy alkalom az identitásépítésre, ennek tudatában vannak, és ez nem tetszik. Ugyanúgy ez a vonal folytatódik a rendszerváltás után is.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Volt tanfelügyelő is. Tapasztalt-e olyan dolgot, amit mondjuk 90 után az új világban nem kellett volna? Vagy azt a félelmet, hogy azért nem tanítunk valamit, mert nehogy bajom legyen belőle, mert a tanárnak már volt emléke az előtti korból, vagy valamiért nem úgy zajlanak a dolgok a képzésben, a tanításban, mint ahogy reméltük, hogy 90 után majd lesz az új világban.
Tanfelügyelő voltam közel 19 évig, tehát a megyei iskoláit ismerem, és természetesen a magyar tanárokat ismerem. Talán nem is a félelmet mondanám elsősorban, hogy a félelmet érezték, hanem inkább azt érzékeltem, hogy a kényelmességet választják sok esetben. Azt, amit megtapasztaltam és megéltem 90 előtt, hogy az órán kívüli tevékenység legalább olyan fontos volt sokunk számára, mint ahogy órán tanítottunk, azt tapasztaltam, hogy egyre kevésbé kezd jelen lenni ez a pedagógusok életében, az iskolák életében. És én ezt nagyon-nagyon szomorúan tapasztaltam, mert Ezek alatt, a tevékenységek alatt lehet megteremteni azt a kapcsolatot a diákokkal, ami pótolhatatlan ahhoz, hogy igazán hatni lehessen rájuk. És ezt a kényelmességet egyre inkább elharapózni látom, egyre gyakrabban találkoztam, és találkozom ezzel.
Több tankönyvnek is a szerzője. Amikor van egy-egy ilyen váltás, akkor milyen szempontok alapján tervezzük meg azt a tankönyvet? Mert én azt látom, hogy én 91-ben végeztem, de a 80-as években, mintha logikusabb lett volna az a tankönyv az összeállítás szempontjából, mint ahogy most vannak. Kerülnek ki az olyan neves íróink, költőink, például Petőfi, Tamási, Móricz, akiket mi még tanultunk, de most alig van nyomokba, vagy nyomokban sincsen benne. Ez miért van? Mi a szempont most?
Elsődleges szempont a képességfejlesztés. A képességfejlesztés rendkívül fontos, az én véleményem szerint is. De az én véleményem az, hogy a képességfejlesztést össze kell kapcsolni a kulturális tartalmakkal, az értékes és sajátos kulturális tartalmakkal. Az olyan kulturális tartalmakkal, amelyek a közösségünk fontos kulturális tartalmai. Ezt most egy picit az irodalomra lefordítani, én azt gondolom, hogy az irodalom értésnek a képességét, hogyha fejleszteni akarjuk, ott föltétlenül helye van a Tamási novellának, a 20. századi, vagy elsősorban helye van egy Tamási novellának, vagy egy Tamási regénynek, és ez mellett másoknak is. De elsődleges szempont, mert a miénk. Vagy, hogyha a lírai alkotásoknak az értése, akkor természetes, hogy Kányádi nagyobb súllyal kell, hogy szerepeljen az én meglátásom szerint, mint például egy magyarországi iskolában. Én azt sem bánnám, hogyha a magyarországi iskolában is nagy súllyal szerepelne Kányádi, de ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom. Vagy azt is, hogy olyan szerzők, akiket elhallgattak 90 előtt, és ezek közül föltétlenül említenem kell Vas Albertet is. Nem azt állítom, hogy esetleg Vas Albertnek nincsen olyan műve, alkotása, ami nem tartozik a legértékesebbek közé, de azt gondolom, hogy Vas Albertnek is ott van a helye. 1-4 osztályban a meséivel, 5-8 osztályban esszéivel, regényeivel, és középiskolában is ott a helye Vas Albertnek is. A képességfejlesztést nem mindegy, hogy milyen alkotásoknak a feldolgozásával, értelmezésével tesszük meg, és van olyan irányzat, amely azt tartja, hogy mindegy, mert az a fontos, hogy a novellát értse a regényt, és így tovább. És visszatérve arra, hogy hogyan is épülnek fel tantervek, tankönyvek, például középiskolában, túlzottan irodalom elméleti szempontok érvényesülnek a tankönyvek felépítésében. Például, hogyha ez a szempont, hogy metaforikus történetalakítás, nem is képes minden diák ezt megérteni. Sokkal fontosabb volna az, hogy olvasóvá neveljük őket, hogy az olvasást megszerettessük velük, és nem ennyire az irodalom elméleti szempontú megközelítések lennének jelen az irodalom tanításban. És azért még egy-két szót az 1-4 osztályos tankönyvekről is szólnék. Én nagyon-nagyon szeretem a kortárs gyermekirodalmat. Gyermekirodalmat tanítottam a főiskolán, majd az egyetemen is, de a klasszikusoknak is ott a helye. Megfelelő súllyal válogatva, és mint ahogy említettem, hogy a Vas Albert meséi is helyet kaphatnának az 1-4 osztályos tankönyvekben is, vagy nagyon hiányolom. Például az, hogy 5-8 osztályban például Tamásival nem találkoznak az 5-8 osztályos diákok tankönyvekben.
Miért van az, hogy nem várjuk ki, hogy kiforjon egy változtatás, és már rögtön változtatunk megint? Az az érzése sok szülőnek, hogy a tanügyminiszter gyereket se látott, tehát az érettségi tételeket, a vizsgatételeket is úgy állítják össze, hogy nem tudom, milyen gyerekeken tesztelik le, mert a zöme nem is érti, hogy miről szól az a tétel.
Hát nagyon nehéz, hogyan változtatnak, mikor változtatnak, miért változtatnak a tanügyben. A nagy baj például sok évtizedig az anyanyelvoktatásnak az volt, hogy nagyon-nagyon kevés szakember van, akik csak ezzel foglalkoznak. Van oktatási intézet Bukarestben. Ott vannak oktatási szakemberek, de ott magyar oktatási szakember évtizedekig nem volt. Nagyon kevesen csak a minisztériumban tevékenykedtek, de külön szakemberként például az oktatási intézetben, vagy az értékelési és vizsgáztató központban, ott, ahol az a dolga a szakembernek, vagy szakembereknek az a dolguk, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy kikísérletezzenek, tételeket, mérjék az eredményességét, aztán csak azután vezessék be. Az utóbbi idekig egyetlen szakember sem dolgozott, most egy magyar szakember van. De egyébként is az egész román oktatási rendszerre jellemző az, hogy nem teszik meg azt, hogy először kísérletezünk, mérjük az eredményességét, és utána vezetjük be, hanem túl hirtelen, csak úgy, anélkül, hogy az eredményességet tudnók, úgy vezetik be.
Dr. Ambrus Ágnes egyetemi oktatónak gazdag életpályája volt, és még reméljük, hogy hosszú lesz ez a pálya, mert bár nyugdíjas, azért előadásokon és minden lehetséges helyen oktatja azokat, akik akarnak tanulni. Valamit másképp csinálna, ha most valahonnan kéne újra kezdeni?
Imádtam mindvégig tanítani, úgyhogy a tanítást választanám biztos. Egy dolgot viszont másképp, amire a rendszer nem adott lehetőséget. Én amikor 1975-ben elvégeztem az egyetemet, akkor az én dolgozatirányító tanárom javasolta is, hogy doktoráljak. És én, amikor kikerültem, akkor párbizottsági engedély kellett ehhez. 3 évben egymás után kértem, mind a 3-szor visszautasították, úgyhogy én nem tudtam doktorálni, és nem tudtam azt a pályát akkor 90 előtt megvalósítani, amire én úgy gondolom, hogy képes lettem volna már akkor. Úgyhogy én ezt mind 90 után, amikor már család, gyerekek, gyereknevelés, stb., amikor már sokkal nehezebb volt, de hát aztán úgy is megtettem, hogy azt, amit lehet, pótoljak, amire az a rendszer nem adott számomra lehetőséget.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Kézdivásárhelyről jelentkeztünk, dr. Ambrus Ágnes nyugalmazott egyetemi oktató vendégei voltunk. Egy gazdag életpálya fontosabb állomásait próbáltuk bemutatni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!